hír hangja.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Műholdfelvételek bizonyítják, hogy nincs technikai akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök újra felszólította Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, hogy a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Levelet írt Orbán Viktornak Magyar Péter. A Tisza pártelnöke arra kérte a miniszterelnököt, hogy együtt nézzék meg a Barátság kőolajvezetéket, és osszanak meg minden információt egymással az ország biztonsága érdekében. Egyúttal felszólította a kormányfőt, hogy az üzemanyagok áfáját és jövedéki adóját mérsékelje. Orbán Viktor a Facebookon reagált, hagyjuk a színjátékot, mindenki tudja, hogy Zelenszky elnök ezzel a magyar kormányt akarja megbuktatni, közölte a miniszterelnök. Bekérették az ukrán nagykövetet a külgazdasági és külügyminisztériumba a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, amelynek két újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául, közölte Szijjártó Péter. A tárcavezető arról számolt be, Ukrajnában a háború fenntartása érdekében nyílt embervadászat zajlik az utcán. Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatal Beregszászról, az Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el, annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól. Egy másik magyar nemzetiségű fiatal pedig, aki mentális problémákkal is küzdött, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt, tájékoztatott. A miniszter hangsúlyozta, Ukrajnában egy teljesen reménytelen és értelmetlen háború zajlik, és ebbe önti a pénzt számolatlanul Brüsszel, és még több pénzt akarnak elvenni erre az európai emberektől. A 4IG hosszú távra szóló stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködéseket és keretmegállapodásokat kötött. Jászai Gellért elnökvezérigazgató kifejezte a vállalatcsoport elkötelezettségét a magyar védelmi ipar erősítése iránt. Hozzátette, az új megállapodások évtizedekre szólóan meghatározhatják a védelmi képességek fejlődését. A CSG védelmiipari cég lányvállalata, a CSG Defense tulajdonrészt szerez a Rába járműipari holdingban. A 4IG tulajdonában álló Rába bekapcsolódik a CSG és a Tátra Trax export programjába. Részt vehet a 4IG SDT-vel a török Gidrán páncélozott járművek gyártásában, valamint a cseh Tátra katonai tehergépjárművek gyártásában. A Lockheed Martinnal amerikai-magyar integrációs program kezdődik, a Győri Széchenyi István Egyetem pedig biztosítja a mérnöki utánpótlást és a kutatási-fejlesztési együttműködést a védelmiipar számára. Orbán Viktor egy új ipari korszak sarokkövének nevezte a megállapodást, miközben a háttérben egy több mint 1 milliárd eurós program, amerikai technológiai együttműködés és a közép-európai védelmi együttgondolkodás rajzol új erőteret a régióban, fogalmazott a miniszterelnök szavai alapján az Index hírportál. A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatást nyújtott a közel-keleti helyzet fejleményeiről. Szijjártó Péter arról számolt be, a biztonsági helyzet egyre rosszabb, délelőtt az összes térségben működő magyar diplomáciai képviselet vezetője videokonferenciát tartott. Már 5059 fő a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma. Leszögezte, a kormány mindent megtesz a térségben tartózkodó magyarok biztonsága érdekében, miközben a harci cselekmények egyre aktívabbak. Jelentősen emelkedett az olajár az iráni konfliktus miatt, ami a földgáz esetében is igaz. A kőolaj a dízel és a gázára is nagyon érzékenyen reagál arra a helyzetre, ha nem biztonságos a hormuzi szorosan történő átkelés, mondta a közmédiának nyilatkozva a MOL csoport értékláncmenedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabolcs szerint óráról órára változhat a helyzet. Ha csökken a behozható és a régióban elérhető nyersanyag mennyisége, az egyensúlytalansághoz vezet a piacon, és ez mindig árfelhajtó hatású, fejtette ki. Az amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok megbosszulja az amerikai katonák halálát, és a lehető legsúlyosabb csapást méri az iráni rezsimre. Donald Trump videóüzenetet tett közzé a Truth Social felületén. Az USA nagyszabású műveletet hajt végre, nem csupán azért, hogy a saját korunk és hazánk biztonságát garantálja, hanem gyermekeink és unokáink jövőjéért is, közölt az elnök, aki úgy fogalmazott, ez egy szabad nép kötelessége és terhe. A háború szerinte 4 hétig tarthat. Irán hivatalosan is bejelentette, hogy nem tárgyalnak az Egyesült Államokkal. Ali Larijani, az iráni legfelső nemzetbiztonsági tanács elnökének közléséről a Sky News számolt be. Irán azokat az országokat támogatja válaszul, amelyek amerikai katonai bázisnak adnak helyet, ezért érintett oly sok mindenki a Közel-Keleten. Végül az időjárásról: derült az ég, gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással, és a folytatás is hasonlóan alakul. A hőmérséklet kedden hajnalban majd -3 és -2, napközben aztán +12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Boldogszúzó Henrik, domonkos áldozópap. A Bódeni tó vidékén, Konstanzban született, 1295 körül. 13 éves korában lépett a domonkosok közé. 5 év múlva, belső kegyelmi élményben volt része, lelkében elragadtatott, s közben a hittitkok mély megismerésére jutott. Teljesen átadta magát az örök bölcsesség szolgálatára, ugyanakkor szigorú, önmegtartóztató, önmegtagadó életet élt. Tanulmányutat tett Konstanzban, Strasbourgba, Kölnbe, Eckhart mestert, a német domonkos misztikus írót, teológiai tanárt hallgatta, akinek tanítása és nézetei Aquinói Szent Tamásra támaszkodtak. 1326-ban pappá szentelték. Ezután szülővárosában tanított, mivel nagy mesterét, Eckhartot igazságtalanul eretnekséggel vádolták, védelmére kelt. Az Igazság kiskönyve című műve megjelentetésért őt is igazságtalan vádak érték, és eltiltották a tanítástól. Ekkor a hitoktatásra helyezte a hangsúlyt. Együtt érzett mindazokkal, akik nem ismerik Istent, és ezért nem is keresik, nem szolgálják, nem szeretik. Példás életű pap volt, aki megtalálta az utat mindenkinek a lelkéhez. Szüntelenül hirdette Krisztust a kolostorok és templomok szószékeiről. Beszédei mellett gondosan írta híres leveleit. A Levelek nagy könyve című kötet 28 írást tartalmaz, benne intő, vigasztaló és tanító fejtegetéseit találjuk a lelki élet egyes kérdéseiről. Bátran, világosan tudott a lelki életben tanácsot adni. Mindig az igazi erényekre, a lelki haladásra, Isten segítségére és kegyelme iránti bizalomra buzdított. Munkájának nagy részét a domonkos apácáknak szentelte. Stágel Erzsébet domonkos apácában igazi lelki nővérére talált. Egy ideig leveleztek, s Erzsébet mindent följegyzett róla. Kezdetben elégette ezeket a följegyzéseket, de a későbbiek során az újabb jegyzeteket megőrizte és átdolgozta. Így állt össze a lelki emlékirat jellegű szúzó életrajz. Ez a legrégibb ilyenfajta német emlék. Élete végéig kapcsolatban állt a nagy német domonkos tudósokkal, kiváló papokkal. 1342-ben a domonkosok Henriket választották priorrá. Bár nem értett az anyagi javak kezeléséhez, alattvalói mégsem szenvedtek hiányt. Szúzó Henrik atya is megtapasztalta, amit szinte minden katolikus pap. Egy konstanci nő, akit jóhiszeműen támogatott és segített, a legalattomosabb módon megrágalmazta és erkölcstelenséggel vádolta. Elöljárói ezért áthelyezték, de szerencsére utána jártak a dolognak, és kiderítették az igazságot. A hamis vádaktól azonban mégsem szabadult. Az 1348-49-es évi nagy pestis járvány idején az egyik rajnamenti helységben egyik rendtársával együtt azzal gyanúsították, hogy megmérgezték a kutakat. Csak a helyi plébános tudta híveit meggyőzni arról, hogy ez hazugság, rágalom. Termékeny írói munkásságot fejtett ki. 1362 körül jelent meg Exemplár című, terjedelmes, többrészes műve, az első szúzó életét foglalja magában, a másodiknak címe az Örök bölcsesség kiskönyve. Ez utóbbi közérthető épületes irat Jézus Krisztus és az Isten kereső ember párbeszédéről. A harmadik része az Igazság kiskönyve, a negyedik pedig Levelek kiskönyve, amely 11 levelet tartalmaz. Stágel Erzsébet válogatta és dolgozta át őket. Szúzó atya Holológium Sapientiae, a bölcsesség hóráskönyve című műve latin nyelven íródott. 1366. január 25-én halt meg 71 éves korában. Az ulmi domonkos templomban temették el. Tiszteletét 16. Gergely pápa 1831-ben engedélyezte. Szentéavatása folyamatban van.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológia tanára a Nagybőjt második vasárnapjáról elmélkedik.
Jézus a táborhegyi színeváltozás jelenetében egy hegyre invitálja apostolait. A hegy mindig az Istennel való találkozás helye. Szó szerint kilépés abból az élettérből, abból a közegből, ahol egyébként mozgunk. Ad egy más perspektívát, egy rálátást arra a világra, ahonnan jövünk. Egy hegyről nézve egészen mások az arányok. Átértékelődik a fontossági sorrend, eltűnnek azok a részletek, amelyek itt a Földön talán fontosak voltak, és amikben belebuktunk, amelyektől nem láttuk, ahogy mondja a magyar mondás, a fától az erdőt. Fentről kirajzolódik az irány. Kiket is visz magával? Péter, Jakab és János apostolokat. Azokat, akiknek különleges és egyedi szerepük lesz a kezdeti egyház életében. Talán Pétert kell a legkevésbé magyarázni, az első szentatyáról, a pápáról van szó, aki mint szikla feladatul kapja a többiek megerősítését. Jakab apostol, Jeruzsálem püspöke, az első vértanú. Az első az apostoli kollégiumból, aki élete feláldozásával is tanúskodik a feltámadt Krisztusról, körülbelül Krisztus után 44 körül. János apostol pedig az, aki egyedüliként természetes halállal távozik ebből a világból, majdnem 100 évesen, Patmosz szigetén, számüzetésben, ahol a jelenések könyvét is megírja többek között, és ahol profétai látomásban az egyház jövőjét kijelöli, és fölneveli a második keresztény generációt. De mi is történik a színeváltozás történetében, vagy inkább e mögött? Ha összefüggésben olvassuk az olvasmányban, akkor kirajzolódik egy irányvonal, amit én három magyar igével, illetve az igekötők játékával írok le. Kivonulás, kilépés és átlépés. Isten követése mozgásra késztet minket. Megmozdít bennünk valamit, ami szépen lassan egész lényünket magával ragadja. Ábrahámtól még csak fizikai helyváltoztatást kér az Úr, az Ószövetségi olvasmányban, azt, hogy vonuljon ki földjéről, és menjen oda, ahova Isten küldi őt. Timóteustól, a Szent Leckében, mesterén Pál apostolon keresztül Isten már egy nehezebb lépést kér. Azt kér, hogy lépjen ki önmagából, lépjen túl önmagán, tegye át a hangsúlyt egy valaki nála nagyobbra, s vállalja érte a szenvedéseket. Ez a kilépés, vagy önmagunkon való túllépés komoly döntéseket, szakításokat és ezzel együtt megpróbáltatásokat von maga után. Az evangéliumban pedig egy olyan Jézus látunk, aki már nem csak kivonult szülőhelyéről, nem csak túllépett, kilépett önmagából, hanem át is lépett, mégpedig az atya világába. A hófehér ruha annak a valóságnak szegényes szavakkal történő elégtelen kifejezése, hogy valaki nem ehhez a világhoz tartozik. Jézusban a tanítványok nem csak egyszerűen egy vakítóan fényes embert láttak, sokkal inkább meglátták benne azt, aki egészen más, aki nem ehhez a világhoz tartozik. Ahonnan ő jön, ott nincs anyag. Tehát az anyagvilág is kénytelen a határait feszegetni akkor, amikor egy ilyen kívülálló, rajta túlmutató valaki megjelenik általa. Kivonulni, kilépni, átlépni. A mi keresztény hivatásunk is hasonló. Krisztus nyomdokaiba lépve először is meg kell tanulnunk elhagyni helyeket, dolgokat, személyeket. Ez a mi kivonulásunk. Nem feltétlenül azért, mert ezek rosszak, károsak vagy bűnösek lennének, hanem azért, mert a bennünk fokozatosan növekvő hit és bizalom erre késztet minket. Szabaddá kell válnunk mindentől, hogy teljesen az Úré lehessünk. Ezután második lépcsőben meg kell tanulnunk kilépni önmagunkból. Tudatosan megfeledkezve önmagunkról másokért élni. Áthelyezni a hangsúlyt, a centrumot saját személyünkről, és elindulni mások felé. Jézus amerre csak járt, mindenütt jót tett. Terjeszteni a jó hírt akár alkalmas, akár alkalmatlan. Egy istenhívő amúgy sem tudja magában tartani azt, ami vele történt. Egyszerűen belső késztetést érez arra, hogy ezt másokkal is megossza. Nem mindig közvetlenül, néha csak áttételesen, azzal, hogy jó másokhoz. Az ilyen ember túllép önmagán. Ez a második lépcsőfok. És végül meg kell tanulnunk átlépni. Átlépni abba a másik világba, ami igazából a mi hazánk, és ahonnan várjuk üdvösségünket. Ha az Úrtól indulsz el reggel, és hozzátérsz vissza este, észre fogod venni, hogy igazából már nem is hagytad előtt napközben sem. Mindig vele vagy, hozzátartozol. Nem lehet más a perspektívánk, mint Jézus színe változása. Ez a mi utunkat is kijelöli. Nem tehetjük kisebbre a lécet, nem lehet kevesebb a célunk, mint az Istennel való azonosulás. Vedd észre, hogy az Úr fénye már most is átragyog rajtad minden olyan pillanatban, amikor sikerül átadnod neki az irányítást. Ebben a fényben szeretnénk egyszer végleg átlépni ahhoz, aki már most kivonulásra, kilépésre és önmagunkon való túllépésre hív. Az evangélium megjegyzi, hogy a tanítványok a színeváltozás után már nem láttak mást, csak Jézust egymagát. Régóta érzem, hogy ebben a mondatban nem csak egy tény megállapítás van, hogy Mózes és Illés hazatértek, hanem talán a látásmódja változott meg a tanítványoknak. Bár nyilván látták a természetet, látták egymást, a világot, a napi teendőket, de már nem láttak más, csak Jézust egymagát, mindenben és mindenhol. A teremtett világ számukra innentől kezdve a teremtő és szerető, természet fölötti Istent közvetítette, hiszen bennük volt az élmény a színeváltozás jelenetéből, ott a Tábor hegyéről. Tudomásul kell vennünk, hogy a hegyről le is kell jönni. Akik fölmentek a hegyre, azok le is jöttek. Jézus nem engedi meg, hogy tábort üssenek, nem engedi meg, hogy beleragadjanak ebbe az élménybe. Mert a jelenet nem önmagáért volt. Nem egy öncélú dologról van szó, hogy élvezzük annak jelenlétét, míg a többiek ebből ki vannak rekesztve. Hanem az a cél, hogy egy másik ember menjen le a világba. Hogy visszatérjünk a szülőhelyünkre, a hétköznapokba, ezzel az élménnyel, hogy innentől kezdve tudjuk, a teremtett világon igenis átragyog a teremtetlen, természet fölötti világ. És végül a Jézus színeváltozásával való azonosulás bennünket is színeváltozásra hív meg. Nekünk is el kell változnunk. Odalent a hétköznapokban derül ki, hogy belülről járt-e át bennünket az a ragyogás, ami odafönt élmény volt mindannyiunk számára. Jézus színeváltozásának története arra hív meg bennünket, hogy vele együtt tartva fölmenjünk vele a hegyre, átéljük vele az ő természet fölötti megjelenését, és visszatérjünk azok közé, ahová küldetésünket kapjuk. Sikerül-e elindulnod Jézussal? Vele vagy-e a hegyen? Átéled-e a színeváltozás jelenetét? Érzed-e, hogy ez téged is megváltoztat? Hogy többé nem mehet semmi sem ugyanúgy, ahogy eddig? Te is részese vagy-e a színeváltozásnak? Átjárt-e belülről Krisztus ragyogása, vagy csak külső szemlélője maradtál az eseményeknek? Ez a mai és a holnapi napodon lemérhető. Adja Isten, hogy sikerüljön színeváltozott emberekké válnunk, akik bár hétköznapi szemmel ugyanazok maradtak, de mégis tudják közvetíteni a természetesbe a természet fölöttit.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a Nagybőjt második vasárnapjáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget Jézus megkísértéséről, valamint Jakab és János apostolok meghívásáról.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai hittanórán a nagybőjt első hetéről és Jézus 40 napos böjtjéről beszélünk, amikor a sátán háromszor is megkísértette őt. Mit tanulhatunk ebből a mai világban? Szó lesz még továbbá Jézus tanításairól, csodáiról, felebaláti szeretetéről és Jakab és János apostolokról. Ugye múlt héten vasárnap volt, Nagybőjt első vasárnapja. És voltatok is Szentmisén, és hallottátok, hogy ez volt az evangélium, Máté evangéliumából olvasott fel a papbácsi, hogy Jézus 40 napig böjtölt a pusztában, és akkor nem evett, nem ivott, és háromszor megkísértette a sátán. Nagybőjt kezdetével belépünk az egyházi év egyik legfontosabb időszakába. Ez az időszak Jézus példáját követve a bűnbánatról, a lemondásról, a lelki megújulásról és az Istenhez való közeledésről szól. Jézus maga is 40 napig böjtölt a pusztában, mielőtt megkezdte nyilvános működését. Ez a 40 nap szimbolikusan utal az ószövetségi eseményekre is. Izrael népe 40 évig vándorolt a pusztában. Mózes 40 napig volt a Sínai hegyen, mielőtt megkapta a 10 parancsolatot. Jézus böjtje alatt háromszor kísértette meg őt a sátán. Ezek a kísértések ma is tanulságul szolgálnak számunkra. Szeretném, hogyha felolvasnánk a Bibliából. Léna.
Máté evangéliuma, 4. fejezet. Jézus böjtje és megkísértése. Akkor a lélek pusztításába vitte Jézust, hogy megkísértse az ördög. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Oda lépett hozzá a kísértő, és így szólt: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak. Erre azt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való. Az ördög ezután Szentvárosba a templom épület párkányára állította: ha Isten fia vagy, vesd le magadat. Írva van, angyalaink parancsot felőled, tenyerünkön fognak hordozni téged, hogy kőbe ne üssed lábad. Jézus így felelt: írva van az is, ne kísérts uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt az ördög, és megmutatta neki a világ valamennyi országát, és azok gazdagságát. Mindezt neked adom, mondta, ha leborulsz, imádsz engem. Jézus elutasította: takarodj, sátán, írva van, Urat, Istenedet imád, és csak neki szolgál. Akkor ott hagyta őt az ördög, angyalok jöttek, és szolgáltak neki.
Így van, köszönöm szépen. Tehát akkor, gyerekek, hallottátok az evangéliumban, hogy Jézust háromszor kísérti meg a sátán. Mi volt az első kísértés? Léna?
Hogy Jézus éhezett, és azt mondta a sátán neki, hogy ha az Isten fia vagy, miért nem változtatod a követ kenyerré.
Így van, tehát ugyanúgy ő is olyan volt, mint mi, ember, és éhes volt. 40 napig gondoljátok, hogy kibírta étlen szomjan, és a sátán pont ezzel jött, hogy na, hogyha te Isten fia vagy, akkor változtasd kenyerré a köveket. De Jézus azonban nem így tett, azt válaszolta. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájáról származik. Ez a kísértés arra vonatkozik, hogy az ember az anyagi szükségleteknek rendelje alá életét. Jézus azonban arra tanít minket, hogy az igazi táplálék nem csupán a testi szükségletek kielégítése, úgy mint az evés, ivás, hanem a lelki élet is. És ellenállt a sátánnak, a gonosz léleknek. Jött a második kísértés. Mi volt a második, gyerekek?
Jézust a sátán a jeruzsálemi templom tetejére vitte fel, és azt mondta neki, hogy vesse le magát, hiszen az Isten angyalai úgyis megóvják őt.
Így van, tehát itt is egy vakmerőségre biztatta őt a sátán, hogy tegye meg. Nekünk is van ilyen az életünkben, mikor így mondja a rosszat, a kis ördög? Néha, Balázs. És volt-e már, hogy ellen tudtál állni, hál' Istennek, és nem hallgattál rá?
Egyszer már volt.
Hát na, ne csak egyszer legyen, sokszor. Áron?
Hogy például most arra emlékszem, amikor így éreztem, hogy így azt akarja, hogy autópályán nyissam ki a kocsi ajtaját, meg ellenálltam.
Na jó tetted, nem szabad veszélyeztetni a saját testi épségünket. És mi volt a harmadik kísértés, Áron?
Az ördög felvitte Jézust egy magas hegyre, és azt mondta neki, nézd ezt a sok szép gazdag várost, neked adom mindet, hogyha szolgálsz engem és imádsz.
Így van, nagyon jól mondtad, Áron, és mit mondott rá Jézus?
Távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj.
Igen, így van. És az első parancs is, emlékeztek a 10 parancsolatba, és így van, hogy uradat,
Istenedet imád, és csak neki szolgálj.
Igen, tehát Jézus ellen tudott állni, és a történet úgy folytatódik, hogy ezután elhagyta őt egy ideig a sátán, nem kísértette tovább. És angyalai jöttek, és ők szolgálták Jézust, és akkor ők adtak enni neki, meg inni. Nagyon szépen köszönöm, ügyesen elmondtátok. A második kísértés a hatalomról és a hiúságról szól. Az ember sokszor azt szeretné, hogy csodákat tegyen, hogy mások elismerjék és csodálják őt. De Jézus példája arra tanít minket, hogy nem szabad kihívni a sorsot, és Isten kegyelmét felelőtlenül próbára tenni. A harmadik kísértés pedig a földi gazdagság és a hatalom utáni vágyra utal. Sokszor gondoljuk, hogy ha több pénzünk lenne, vagy nagyobb befolyásunk lenne, akkor biztosan boldogabbak lennénk. Jézus azonban arra tanít minket, hogy csak Isten az, akit szolgálnunk kell, és a földi javak nem pótolhatják az Istennel való kapcsolatot. Jézus győzelme a sátán felett azt mutatja, hogy a kísértések elkerülhetetlenek. De Isten igéje és iránta való hűség által ellen tudunk állni nekik. Tehát ugyanúgy gyerekeket is megkísért a sátán, minket is, felnőtteket is, titeket is. De Isten igéjével meg erejével, ti hittanos gyerekek vagytok, ellen tudtok állni, remélem. Van, amikor nem sikerül, ugye akkor elkövetjük a bűnöket, de akkor azt meg megbánjuk, és megpróbálunk jó útra térni. Műsorunk második részében áttérünk két apostolra, Jakab és Jánosra. Jakab és János származásáról annyit szeretnék mondani nektek, hogy ők voltak Zebedeus fiai, anyjuk Szalomé, aki a hagyomány szerint Mária rokona lehetett. Ez azt jelenti, hogy Jézus és az apostolok egy része akár távoli rokonságban is állhattak egymással. És tudjátok, hogy ők halászok voltak. Kik voltak még halászok az apostolok közül?
Léna. Péter és András.
Így van. Életüket a kemény fizikai munka határozta meg, hiszen a halászat abban az időben egyáltalán nem volt könnyű megélhetési forrás. Fiatal éveikben minden bizonnyal ismerhették Pétert és Andrást, akik szintén ezen a vidéken éltek és dolgoztak. Az öreg Zebedeust mindenki tisztelte. Ő volt az egyik legmódosabb halász a Genezáreti tó környékén, szép nagyházban lakott Kafarnaum városában. Több halász bárkája is kifutott a vízre, mikor alkalmas volt az idő, s mindegyikben ügyes halászlegények szorgoskodtak. Mindannyiszor ő maga is megragadta a hálót, vagy az evezőt, ha szükség volt rá, és két fölnőtt fia, Jakab és János is vele dolgozott. De legfőképp azért tisztelték, mert igaz szívű zsidó férfi volt. Ismerte a régi szent írásokat, és híven őrizte lelkében az ősi tanítást. Tudta, hogy az Úristen megígérte a proféták szavaival, egyszer majd elküldi a messiást, aki nagyobb lesz minden földit királynál, és aki szabaddá és boldoggá teszi népét. Zebedeus szentül hitte, hogy ezért a zsidó népnek meg kell őriznie önmagát és ősi hitét, hogy méltóképpen várja a messiás eljövetelét. Eszerint élt tehát, olvasta családjának az írásokat, betartotta az imádságok idejét, és minden esztendőben legalább egyszer, a húsvéti ünnepek idején egész családjával elment Jeruzsálemben, ahol a zsidók nagy temploma állt. Még egy lakást is fenntartott ott a fővárosban, hogy ilyenkor legyen hol lakniuk. Gyermekeit is az igaz hitre nevelte Zebedeus. Tehát megismertük a történetből, hogy Jakab és János apukáját Zebedeusnak hívták. Vallásos ember volt, igaz hívő ember, és nagyon szerette volna, ha a gyerekei is mindig vele maradnak. Az idősebbik fiú, Jakab, már majdnem olyan volt, mint az apja, a Daliás termetű okos férfi. Ha mély zengő hangján megszólalt, mindjárt ráfigyelt mindenki. János jóval fiatalabb, s kicsit talán meggondolatlanabb volt. Inkább hallgatott a szívére, de éppen olyan éles eszű volt, mint a bátyja. Mindenki úgy gondolta, hogy a fiúk egyszer majd apjuk örökébe lépnek, és ugyanúgy fogják emberként tisztelni és halászként becsülni őket a Genezáreti tó környékén, mint Zebedeust. Ezért hívták őt Mennydörgés fiainak. Ugye mondtam nektek, hogy a hangja olyan mély volt ennek a Jakabnak, főleg, és ha ő megszólalt, akkor tekintélyparancsoló volt. De egy napon történt valami váratlan. Jakab odaállt az apja elé, és komoly hangon azt mondta.
Ma odajött hozzám Jézus, és a tanítványának hívott. Én pedig megígértem, hogy követni fogom őt.
Zebedeus nehezen tudott megszólalni a meglepetéstől, de aztán így válaszolt.
Igazán, egy vándor tanító nyomában akarsz járni, poros országutakon gyalogolnál, utána a bizonytalanságba. Más sors vár rád, fiam. Én már megöregettem, hamarosan neked kell átvenned a halászbárkák irányítását.
Jézus azt mondta nekem, az a hivatásom, hogy emberek halásza legyek.
Így szállt vitában apjával Jakab. Erre felfortyant Zebedeus.
Akkor döntsd el, hogy rám hallgatsz-e, az apádra, vagy egy közönséges vándor tanítóra.
Ekkor közbeszólt Jakab anyja, Szalóme, aki mindaddig csöndesen hallgatta a vitát.
Jézus nem közönséges vándor tanító. Ismerem őt, hiszen az anyja, Mária, a rokonom. Szerényen élnek, de Jézus a régi nagy király, Dávid családjából származik, már pedig a profétáktól tudjuk, hogy a messiás Dávid király leszármazottja lesz. Máriától hallottam a Jézus születése idején történt csodákról, nagyon is lehet, hogy éppen Jézus ez a várva várt messiás.
Zebedeus hosszasan gondolkodott. Nemigen hitte, hogy ez az egyszerű názáreti rokon lenne a messiás. De nem akarja útját állni semminek, ami Isten szándéka szerint való lehet. Ezért így szólt.
Hát jó, legyen Jézus tanítványa, ha annyira szeretnéd. Majd a tapasztaltabb halászlegényeim segítenek, elboldogulok valahogy nélküled is. Van annyi vagyonunk, hogy segíteni tudjuk a vándorútjaitokat.
Zebedeus elengedte a gyerekeit, elengedte Jakabot és Jánost is, illetve Jánosba még bízott, hogy hát ha marad. Zebedeus ekkor a kisebbik fiához fordult. És te, János, ugye te nem hagysz el engem, hiszen te meg egy másik vándortanító, Keresztelő János tanítványának szegődtél, ha jól sejtem.
Ne, apám,
válaszolta János.
Én is Jézus tanítványa leszek. Keresztelő János azt mondta, Jézust kell követnünk, mert ő a messiás. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
mind a kettő apostol lett, és Jézus tanítványa lett. Először keresztelő Szent János követte, de aztán Jánostól megtudta, ő csak az előhírnöke, és nem ő a messiás. Tehát ott hagyták apjukat, a hálóikat, és Jézus nyomába szegődtek. Ez a gesztus különleges hitről és elhivatottságról tanúskodik, hiszen feladták addigi életüket, hogy teljes szívvel a Mester szolgálatába álljanak. Tehát Jézus összesen 12 tanítványt hívott maga mellé. Zebedeus kissé szomorúan látta, hogy fiaink kívül még két remek kafarnaumi halászt, Simont és Andrást is elszólította a mester. Pedig ők korábban nem egyszer együtt dolgoztak Zebedeusékkal. Hát most ennek is vége lett. Szalomé azonban büszkén figyelte, hogy Jézus milyen nagy becsben tartja az ő két fiát. Kissé tréfásan, de azért elismerően a mennydörgés fiainak szólítja őket. Ez a név Jakabra illet jobban, tekintélyt parancsoló megjelenéséből zengő hangjában tényleg valami mennydörgésszerű volt. De kétségtelen volt, hogy Jézus Jánost is épp úgy szereti, igaz, őt, a legfiatalabb apostolt mindenki kedvelte. Azt a történetet viszont valószínűleg nem ismerte Szalóne, amikor Jézus a fiait bírálta, és így emlékeztette őket a becenevükre. Éppen Jeruzsálembe indultak akkor a tanítványok az ünnepre, és a szamaritánusok által lakott vidékeken haladtak át. Ezek a népek nem tekintették szent helynek a jeruzsálemi templomot. Jakab már csak ezért is haragudott rájuk. Hamarosan aztán kiderült, hogy a szamaritánusok se nézték jó szemmel a Jeruzsálembe tartó zsidókat, legalábbis senki nem volt hajlandó nekik szállást adni, abban a faluban, ahová megérkeztek. Jakab összesúgott Jánossal, aztán Jézushoz fordult.
Uram, ha úgy akarod, lehívjuk az égből a villámokat, hogy elpusztítsa őket.
Ezt mondta Jakab, s szeme már is szinte villámlott, szakálla pedig egészen felborzolódott a háborgástól. Úgy látom, most aztán a mennydörgés fiai vagytok, válaszolta Jézus. De hát miféle lélek van bennetek? Szólt rájuk élesen Jézus. Aztán csöndesebben hozzátette. Nem azért jöttem erre a világra, hogy elpusztítsam az embereket, hanem hogy megmentsem őket. Ezzel békésen továbbindultak, remélve, hogy a következő faluban majd szívesebben fogadják őket. Jakabnak és Jánosnak pedig volt mint gondolkozni az úton. Ha elfogadták Jézust az Isten fiának, akinek van hatalma a villámokkal elpusztítani egy falut, miért nem fogadták el azt is, hogy Isten fia szeretetet és megbocsájtást hoz erre a világra? Tehát hallottátok, le akarták hívni a villámokat, hogy ez a falut, ahol nem fogadják be őket, ahol szerettek volna aludni, akkor ott azt elpusztítsák. De Jézus leállította őket, hogy álljatok le, nem azért jöttem, hogy elpusztítsam az embereket, hanem éppen azt, hogy megóvjam őket, és hogy szeretettel vagyok. Még azok iránt is, akik nem ismernek, mert a szamaritánusok nem szerették a zsidókat. Jakab és János nem csak az apostolok közé tartoztak, hanem Jézus legszűkebb tanítványai körének is tagjai voltak. Péterrel együtt ők voltak azok, akiket Jézus különleges alkalmakra is magával vitt. Például három különleges alkalom is volt, amikor elvitte őket magával. Első egy csodánál.
A Jairus lányának feltámasztásakor.
Akkor ott volt Jakab is és János is. Második a táborhegyi színeváltozáskor. És a harmadik pedig a Getsemáni kertben Jézus szenvedésekor. Jakab és János különleges kérése.
Egy alkalommal Jakab és János egy merész kéréssel fordultak Jézushoz. Anyjuk Szalomé közben járásával azt kérték, hogy a mennyek országába az egyikük Jézus jobbján, a másikuk pedig a balján ülhessen. Jézus válasza azonban figyelmeztetés volt. Nem tudjátok, mit kértek? Majd megkérdezte tőlük. Ki tudjátok inni azt a kehelyet, amelyet én kiiszom?
Mire utalt ez a kehely szó, szerintetek?
Kibírjátok a kínszenvedésemet?
Így van, pontosan. Nagyon jól mondtad, Léna.
Ez a kehely Jézus szenvedésére utalt. Jakab és János bátran válaszoltak, hogy igen, készen állnak rá. Jézus ekkor megjövendőlte, hogy valóban osztozni fognak az ő szenvedéseiben, de hogy ki ül a jobb és bal keze felől, azt nem ő dönti el.
Ők a legjobb helyen szerettek volna ülni. De azt megkérdezte még tőlük, hogy készen vagytok-e szenvedni ti is, miképpen én fogok? És ekkor már nem volt visszaút. Jakab kimondta, készen vagyunk. És János is rábólintott. A kehelyből ugyan inni fogtok, válaszolta Jézus, de hogy ki ül a jobb és bal oldalomon, azt nem én döntöm el, hanem a mennyei atya. A többi 10 apostol megneheztelt a 2 testvére. Szerintetek a többiek mit gondoltak?
A 2 testvér nem gondolt bele, hogy amúgy mi lesz, de a többiek bele gondoltak.
Abba gondoltak bele, hogy mit akarnak ezek, főnökök akarnak lenni, vagy ők akarnak a legjobb helyre kerülni, hát mi is itt vagyunk. Mind a 12-en kísértük az Urat, végig voltunk vele jóban, rosszban, mentünk az evangéliumi útján, és akkor most ő úgy gondolja, hogy csak őket, kettőjüket kiválasztja, és akkor csak őket szereti? Kicsit nehezteltek rájuk. Ugyan milyen jogot akarnak ők, hogy jobb helyre kerüljenek másoknál? Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Akiket e világ urainak tartanak, azok próbálnak hatalmaskodni mások fölött. Köztetek azonban ne így legyen. Aki nagyobb akar lenni, az legyen a mások szolgája. Hiszen én sem azért jöttem, hogy szolgákat szerezzek magamnak, hanem hogy én szolgáljak, és életemet adjam az emberekért. Na ilyenkor, mikor már ilyen példabeszédekben és ilyen történetekben beszélt Jézus magáról, akkor az apostolok elgondolkoztak rajta. Nem mindig értették a szavát, hogy miért beszél a szenvedésről, mikor most minden olyan jó. Itt van a mester, itt van köztünk, evangéliumot hirdetjük, van, aki befogadja, van, aki nem, de aki befogadja, azokkal milyen jó lenni, csodákat tesz Jézus, sok csodát, meggyógyítja az embereket. Ugye milyen csodákat ismerünk? Mondjunk egy-két csodát. Áron.
Például a kánai megnyegző na, vizet borrá változtatta.
Így van, mondjunk még.
A béna meggyógyítása.
Így van, aki meg soha életében nem tudott járni, és Jézus meggyógyította. Na, mondjunk még, Balázs.
Az ördögtől megszállott embert meggyógyította.
Rövid idő múlva beteljesedett, amit Jézus mondott. Jeruzsálembe elfogták, halálra ítélték, és keresztre feszítették. Az utolsó estén, amit az apostolokkal együtt töltött, vacsora után kimentek az olajfák hegyére. Jézus magához hívta Pétert, Jakabot és Jánost. Jakab látta az Úr arcán, hogy fél mindattól, amire elvár. Hát nem csak a szenvedésben, hanem a halálfélelemben is osztozik az Isten fia az emberrel, gondolta megrendülten.
Halálosan szomorú a lelkem.
Szólt hozzájuk Jézus.
Kérlek, maradjatok és virasszatok velem.
Ezután kicsit távolabb, a földre borulva imádkozott, közben egészen besötétedett. A 3 apostolnak azonban elnehezedett a szeme, és elszundítottak. Jakab arra riadt, hogy Jézus szólítja őket.
Hát egy óra hosszat sem tudtatok virasztani velem?
Jakab elhatározta, hogy most már ébren marad mindaddig, amíg az Úr akarja. De megint csak elaludt. És arra ébredt, hogy Jézus megszólal mellette.
Keljetek föl, menjünk, itt az idő, már jönnek értem, és az vezeti őket, aki elárult engem.
Jakab szégyenkezett, hogy ismét cserben hagyta az Urat, s látta, hogy a másik 2 is most ébredt. Döbbenten vették észre, hogy Jézusért küldött katonákat Júdás vezeti, a 12 apostol egyike. Jaj, hová jutottunk, kesergett Jakab. Eláruljuk, magára hagyjuk az Urat, mi apostolok. És én hiába képzeltem magam kiválóbbnak, mint a többiek, még virasztani sem tudtam vele, amikor a félelem gyötörte. Akármilyen jónak gondolták magukat Jakab is, János is, Péter is, elaludtak. Jézus pedig ugye szenvedett a Getszemáni kertben, vérrel berítékezett, és szerette volna, hogy vele legyenek az apostolok utolsó perceiben is. Az apostolok nem dicsőségre, hanem szolgálatra hivatottak. A kereszténységben a legnagyobb nem az, aki uralkodik mások felett, hanem az, aki mindenki szolgája tud lenni. és Jakab, ő volt a legidősebb apostol, ő volt az, aki elindult, és Jézus feltámadása után hirdette az evangéliumot, és Jeruzsálembe is nagyon sok keresztény hívőnek hirdette az evangéliumot. A spanyolországi Santiago de Compostela, a Szent Jakab katedrális, itt találhatóak az apostol földi maradványai. Valószínűleg tanítványai menekítették ki a holttestét Jeruzsálemből, ahol mártír halált halt. A legenda szerint tengeráramlat sodorta ide, s csillag jelölte meg a helyet, ahol rátaláltak. A spanyolok minden esetre védőszentjükként kezdték el tisztelni Szent Jakabot. Keresztségük védelmezőjének és jelképének tartották. Az apostol sírja fölé ezt a katedrálist 11. és 13. században építették, és azóta is az egyik leghíresebb zarándoklat az El Camino végállomása. Ünnepe Jakabnak július 25. Jakab lett az első apostol, aki vértanúhalált szenvedett. Heródes Agrippa király Krisztus után 44-ben kivégeztette őt. Ezt az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk. A hagyomány szerint Jakab Spanyolországban is hirdette az evangéliumot, és Santiago de Compostela lett az ő tiszteletére alapított híres zarándokhely. Ez az El Camino, vagyis a Szent Jakab út, egy híres keresztény zarándokút, amely Spanyolország és Franciaország területén halad végig, és végső célja Santiago de Compostela, ahol a hagyomány szerint Szent Jakab apostol sírja található. Szent Jakab útja az El Camino története és jelentősége. A 9. században fedezték fel Szent Jakab állítólagos földi maradványait Galíciában. Ezután a hely gyorsan zarándok központtá vált. A középkorban Európa egyik legfontosabb keresztény zarándok útja volt Róma és Jeruzsálem mellett. A 20. század végén és a 21. században, tehát mostanság, újra népszerűvé vált. A zarándoklat célja és spirituális jelentősége a lelki megújulás, az önismeret és az elcsendesedés. Hívők számára lehetőség a hit megélésére, imára és az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Az El Camino-nak a legismertebb jelképe a Szent Jakab kagyló, amelyet a zarándokok a hátizsákjukon vagy a nyakukon viselnek. A kagyló egyfajta iránytű, amely az utat jelzi. Minden évben több százezer ember vág neki a zarándok útnak, különböző motivációkkal. Az út fizikai kihívás is, mert napi 20-30 kilométert kell menniük, és mind gyalog. Tehát nem csak hívők, hanem van, aki magánember, aki nem hívő, de elmegy, és képzeljétek, úgy jön vissza, hogy utána hívő lesz, és megtér. 1993-tól az UNESCO világörökség részét is képezi. Jakab apostol volt az első apostol, aki meghalt, vértanú halált halt, Krisztus után 44-ben. Az El Camino zarándokút példája arra emlékeztet minket, hogy mindnyájan úton vagyunk, nem csak a földi életünkben, hanem a hitünkben is. A kérdés csak az, milyen céllal indulunk útnak, és mit viszünk magunkkal. Kérlek most benneteket, kedves gyerekek és rádióhallgatók, hogy ezen a zarándoklaton most mi is induljunk el, úgymond a nagy bőjt zarándoklatán, ezen a Szent 40 napon, hogy úgy tudjunk elérni húsvéthoz, hogy lélekben, hitben megerősödjünk. Szeretnék benneteket megkérni, hogy egy kis imával zárjuk a hittanórát a zarándokokról.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, jó úton van.
Remélem, hogy mi is jó úton járunk, és a Jóisten vezessen bennünket minden nap, erőben, egészségben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mi csak Pánnak vagyunk, itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazámba, Jézushoz, mert ő az Úr. A földi sátrunk egyszer összedől, az életünk majd véget ér. Az angyaloknak glóriusához társult énekünk, a szentekkel zengünk örökké. Áldunk téged, imádunk téged, mert szent keresztet által megváltottad a világot. Áldunk téged, imádunk téged, mert szent keresztet által megváltottad a világot. Áldunk téged, imádunk téged, mert szent keresztet által megváltottad a világot. Áldunk téged, imádunk téged, mert szent keresztet által megváltottad a világot.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsurita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Visz az út, apró pici porszemek futnak versenyt talpam alatt, időről időre. Elcsitult, kialudt bennem a harag most egy-kettőre. Bárcsak örökké tartana ez a csend, bárcsak örökké így lenne benn. Ott a szívem mélyén, ilyen nyugton békén.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.